Kedves fiatal barátaim, és köszöntöm a tévénézőket is. Először is engedjék meg, hogy mivel itthon vagyok, Ingújban fogadjam önöket. Ennek több oka is van. Én eléggé itthon vagyok ahhoz, hogy tudjam, hogy itt nem sokan nagyon meleg lesz. Úgyhogy ha én bármiféle ünnepi öltözéket hordanék, akkor az egyrészt zavarna, másrészt nem is szoktam, amikor itt ebben a teremben tartok előadást. No, hát nézzük a mai témánkat. Lézerek és alkalmazásaik, ez az unalmas cím adódott, de hát persze az ember nem szeret unalmas előadásokat tartani, de ilyenkor mindjárt nézzünk valami érdekeset. Véletlenül van itt egy lufbalon, ami egyébként összesen kettő, mert ebben a sárga lufiba szemlátomást van egy másik fekete is. Most én úgy gondolom, hogy egy lézerfizikus azért nem lehet sokkal kevesebb David Copperfieldnél, ezért ez a belső lufit én az akaraterőmmel föl fogom robbantani, anélkül, hogy a külső lufinak baja lenne. Ezt úgy csinálom egyébként, hogy energiát fogok sugározni. Már csak nem jó. Innen az bal kézzel jobban jön az energia. Akkor bal kézzel kell az energiát sugározni. Tessék figyelni, nézzük csak, jön az energia. És bizony, az a lufi ott belül kidurrant, ő pedig szemlátomást jól érzi magát. Na, hogy ezt hogy csináltam? Majd arra is fény fog derülni az előadás során. A lézerekről beszélve először egészen röviden nézzük meg azt, hogy a fény hogy tud keletkezni vagy elnyelődni. Ugye a fény az mindig valahogy úgy keletkezik vagy nyelődik el, hogy az anyagban levő részecskékkel hat kölcsön a fény. A fényről megszoktuk azt, hogy egyfajta hát ilyen kis csomagocskákba, fotonoknak nevezett csomagocskákba terjed, ezeken az ábrákon ez a hullámvonal jelent fényt, egy fotont, ez meg egy részecskét, ami hát lehet egy atom vagy egy molekula. Az egyik fajta folyamat az az, hogy jön a fény, találkozik egy olyan atommal vagy molekulával, amelynek fölös energiája nincs, és elnyelődik. Az állapot az, hogy lesz egy olyan atom, aminek most már van fölös energiája, és eltűnt ez a foton. Ilyenkor a fény az gyengül. Van egy másik folyamat is, amihez kezdetben két partner kell, ugyanaz a foton, amit az előbb láttunk, és kell egy olyan atom, amelyik ezzel a fotonnal képes kölcsönhatni, de gerjesztett állapotban van, azaz van neki fölös energiája. Ilyenkor, hogyha ez a találkozás lezajlódik, akkor az eredmény az az, hogy lesz egy alapállapotban levő részecskénk, aminek tehát több fölös energiája nincsen, viszont van két ikerfotonunk, egymástól teljesen megkülönböztethetetlen fotonok ezek. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a fény az nem gyengül, tehát ha olyan anyagra, amikor ez a kölcsönhatás zajlódik le, akkor a fény az nem gyengül, hanem erősödik, hiszen egy fotonból kettő lesz. És tulajdonképpen csak a teljesség kedvére azt is mondom, hogy olyat is tud csinálni egy atom, hogy van neki energiája, és azt magától kibocsátja. Ezt egyébként, akik lézert csinálnak, nem szeretik, ez számunkra csak egy zavaró jelenség. Az egy más kérdés, hogy a közönséges fényforrások, azok általában ezzel az effektussal működnek. Na, mi köze mindennek a lézerhez? Hát a lézerhez ennek az a köze, hogy az a két folyamat, hogy van egy részecskénk, meg egy fotonunk, a részecske alapállapotban van, a beérkező foton elnyelődik, meg az a folyamat, hogy van egy gerjesztett állapotú részecskénk, meg egy fotonunk, ezek találkoznak, és a fotonból kettő lesz, ezek teljesen azonos valószínűségűek. Az a kérdés csak, hogy a beérkező foton az gerjesztett állapotban, vagy alapállapotban levő részecskét talál. Hogy lehet olyan anyagot létre, hogy lehet lézert csinálni? Hát úgy, hogy csináljunk egy anyagot, amelyik fényt erősít. Hogy tud az anyag fényt erősíteni? Úgy, hogy az anyagban valahogy megcsináljuk azt, hogy több részecske van benne gerjesztett állapotban, mint alapállapotban. Hiszen ilyenkor, ha bejön egy foton, akkor valószínűbb, hogy találkozik egy olyan részecskével, amelyik őt erősíti, mint az, hogy elnyelődik. Ezért valami aktív anyagot hozunk létre, ami azonban sosincs ingyen. Ide mindig energiát kell bevinni, ahhoz, hogy ez a fény erősítő állapot létrejöjjön, ezt egyébként populációinverziónak szokták nevezni. Ugye ezt úgy is fölfoghatjuk, hogy általában egy társadalomban a gazdag emberek azok kevesebben vannak, mint a szegények. Ez egy olyan furcsa társadalom, hogy hirtelen a gazdagok lesznek többen benne, mint a szegények. Ezért, hogyha bemegy egy koldus, a koldus számára ez egy jó társadalom, mert ő kapni fog pénzt. Nagy valószínűséggel olyannal találkozik, aki nálánál gazdagabb, tehát ad neki, mint hogy egy olyannal találkozzon, aki elveszi tőle a pénzét. Ebből kifolyólag ez a népesség megfordítás vagy populáció inverzió a titka tulajdonképpen a lézereknek, mert ezekben az aktív anyagokban valamilyen ilyen állapotot hozunk létre. Szóval van még egy dolog, amit tennünk kell, ezeket a fényerősítő anyagokat általában két megfelelő tükör közé kell rakni ahhoz, hogy a fény lehetőleg sokszor oda-vissza menjen bennük, ezt a két tükröt nevezzük rezonátornak, és hogyha ezt mind meg tudtuk csinálni, akkor tulajdonképpen tudunk lézert építeni. Na nézzük meg, hogy hogyan lehetne ilyen lézereket ténylegesen megcsinálni. Hát a klasszikus lézer, az első lézer, ami látható tartományban működött, az egy rubin lézer volt, tehát szilárd test lézer. Ugye, hogyha most már valaki elszánta magát arra, hogy lézert akar csinálni, akkor nem árt, hogy mielőtt hozzáfog, egy kicsit gondolkozik. Ugye, ha szilárd testből akarunk lézert csinálni, akkor azt biztos várjuk, hogy a fény, a lézerfény ki tudjon jönni a szilárd testből, annak tehát átlátszónak kell lenni. Ha egy anyag átlátszó, akkor az elektromosan szigetelő. Azt tehát például árammal nem fogjuk tudni gerjeszteni. De mivel átlátszó, a fény az belejuthat, ezért például fénnyel lehetne gerjeszteni. Tehát az a pumpálási folyamat, amivel az energiát bevisszük, az lehet például egy villanó lámpa, vagy ha már csináltunk egy lézert, akkor tudunk bele csinálni egy másikat is. Tehát általában ilyenkor valamilyen fénykibocsátó eszközt várunk, amivel egy szilárd testet tudunk gerjeszteni. Az első lézer egyébként úgy nézett ki, hogy egy ilyen rubinrúd helyezkedett el benne, amely rubinrúdat körülvette egy ilyen villanólámpa, ez tehát egy olyan villanólámpa, amire, hogyha jó nagy kondenzátorokat rákötnénk, és kisütnénk, akkor itt keletkezne egy nagyon erős fényfelvinalás, ami egy megfelelő rudat, mondjuk egy ilyen rubinrudat lézerműködésre gerjesztene. Ez a rubinrúd egyébként, ezen látszik, hogy ezt hogyha valaki véletlenül elvinné magával, és utána azt gondolná, hogy van egy rubinrúd, amit elviszem az ékszerészhez, nem kapna érte sokat, mert ez egy mesterséges rubin, ennek csak ez a része az, amelyik rubin színű, mert itt vannak benne a krómionok, a lézerben a rubin, a zafír kristályban jelenlevő krómionok működnek egyébként, tehát azok alkotják a lézer aktív anyagát. Na és hogyha ugye kell egy rezonátor, hát az első lézer rezonátorát úgy készítették el, hogy a rubin rúdnak a végét felcsiszolták simára, és bevonták egy fémréteggel, és ezzel megvolt mindjárt a két tükör is. Az első lézer után persze sok szilárdtest lézer készült, ezek ma már nagyon széles körben elterjedtek, és hát ugye ezeknek az anyaga lehet rubin, ma már ritkábban használják, alexandrit, holmium, néhány más, meg neodímium jag, ami az egyik leggyakoribb lézer, és ami egyébként ennek a kísérletnek a magyarázata. Itt helyezkedik el egy neodímium jaglézer, amelyből infravörös fény jön ki, amit nem látunk, kivéve, hogyha ezt az infrakártyát ide teszem, ami megjelenik egy folt, amit talán lát a kamera egy kicsit. Igen, ott látjuk néha ilyen zöldes fény, akik közelülnek egyébként, azok vörösnek látják ezt, a kamera meg inkább zöldnek, de hát ez ettől függetlenül. Ez a kártya arra a célra szolgál, hogy láthatóvá tegye az infravörös fényt. Tehát amit valójában történt, nagy furmányos módon vettünk egy sárga lufit, amin átmegy az infravörös fény, és benne volt egy fekete lufi, amin meg nem megy át. Ezt a fekete lufit egyszerűen elégeti az infravörös fény, de mivel a sárga nem nyeri el, ezért a sárgán átment, és világos, hogy csak a fekete durrant el. Ez tehát egy nagyon széles körben használt szilárdtest lézer, amelynek a teljesítménye az ennek a példánynak konkrétan durván 1,5 watt, majd látni fogunk egy másikat is, egy másik kísérletben annak 6 watt a teljesítménye. Tehát ezek a lézerek, ezek néhány wattosak. Vigyázzunk, ez már lézerfényben nagyon sok, mert ugye a lézerfényt azt nagyon jól lehet párhuzamosítani, nagyon jól el lehet juttatni egy kis pontba. Tehát egy 6 wattos zseblámpától nem fél senki. hogyha valaki egy 6 wattos lézerfényt lefókuszál mondjuk a tenyerére, akkor az úgy megpörköli a tenyerét, mint a pinty. Tehát azért a 6 watt, hogyha elég kis helyre kerül a sok, azzal anyagmegmunkálást lehet végezni, erről majd később egy kicsit beszélni fogunk. Aztán vannak mindenféle más, gorombább szilárdtest lézerek is. Ez például egy igen komoly készülék. Erről majd később beszélni fogunk, most csak egy végpontként akarom mondani, hogy a szilárdtest lézereknek az egyik csúcsa az ez a fúziós célokra, fúziós beindítására készült lézer, rendszer, amiről te jól lehet látni, hogy az épület tetejére, amiben a lézer van, 3 darab amerikai focipályát rámontíroztak. Tehát az épület az akkora, ugye az amerikai focipálya ilyen irányba a mezőny, az endzontól eltekintve 100 yard, az 97 méter. Tehát ez ugye így egy jó 120 méter ilyen irányba, és még így pedig annál nagyobb. Tehát egy óriási lézer, hogy ez mit csinál, meg hogyan működik, arról majd később beszélni fogok, de ezen belül is hatalmas szilárdtest lézerek vannak. Aztán lehet másképpen is furcsa lézereket csinálni. Itt az épületben működik egy laboratórium, ahol teravattos titánzafír lézer működik. Majd hozzá kell szokni, a lézerfizikusok azok szeretnek a nullákkal dobálózni, és újabb és újabb prefixumokat előhozni. Tehát ugye a teravatt, a gigawatt az már jó sok, a paksi atomerőmű azon szüken 2 gigawattos, a teravatt az pedig 1000 gigawatt. Tehát ez rövid ideig sokkal nagyobb teljesítményt tud előállítani ez a lézer, mint a paksi atomerőmű. Majd még dobálózni fogok itt más nullákkal is, de ez például egy ilyen szempontból érdekes készülék. Lehet mást is csinálni, lehet például festéket venni, ez többnyire oldatban szokás. Ennek az az előnye, hogy viszonylag nem olyan nagyon könnyű festéklézert csinálni, de mivel a festékoldatnak az könnyen cserélhető, és ezzel a színe változtatható, ezért az ilyen lézerek azok nem csak egy bizonyos színben, bizonyos hullámhozban működnek, hanem ezeket lehet különböző módon hangolni, úgy szokták mondani, mikor változtatjuk a frekvenciát vagy hullámhosszát a lézernek. Ilyen festéklézerekkel elég sokat foglalkoztunk magunk is. Ez egy olyan festéklézer, amelyet Bohr professzor és én építettünk egy néhány évvel ezelőtt, hát most már inkább 20. Múlik az idő. Hát persze festéklézerrel sok mindent lehet csinálni. Itt látszik egy olyan lézer, ami tulajdonképpen egy pipetta végén lógó egyetlen folyadékcseppet mutat, amit egy erős lézerrel megvilágítottak, és ez egy festékoldat tehát, ami úgy működik lézerként, hogy a festékoldat maga világít, és a lézerrezonátor vagy tükör az a csepp oldaláról visszavert fény. A lézereknek egy másik családja, de gázlézerek. A gázlézereknél az aktív anyag az gáz. Ugye a gázban már mindjárt gondoltunk arra, hogy ott lehet létrehozni elektromos kisülést, tehát gázlézereket valószínű, hogy elektromosan is lehet gerjeszteni. Valóban a gázlézereknél az elektromos gerjesztés az lehetséges, és eléggé hasonló módon lehet gázlézereket készíteni. Itt van például egy olyan gázlézer, amit kinyitottunk, ez a jól ismert hélium-neon gázlézer, csak annak egy nagyobb bacska fajtája, amit hogyha bekapcsolok, akkor azt lehet látni, egyrészt ott meglátszik a nagyon fényes lézerfolt, másrészt itt látjuk azt, itt nem nagyon akarok mutatni, mert egyszer már úgy megrázott, hogy a nyelvemet is elharaptam, hogy mert itt elég nagy feszültség van egyébként, hogy itt ebben a csőben van egy elektromos kisülés, azaz, ami a lézer működéséhez szükséges gerjesztést adja, ez hozza létre az aktív anyagot, és itt a két végén helyezkedik el két tükör, ez alkotja a rezonátort, szóval én kikapcsolom, mert itt közelülnek emberek, és nem szeretném, hogyha valami meglepetés történne. Ugye eddig az rezonátorról nem nagyon sokat beszéltem, nem is fogok, csak egy érdekességet szeretnék mutatni, hogyha itt bekapcsolunk egy lézert, ez egy kisebb hélium-neon lézer, amiről lehet látni, hogy egy lencsét betettem a lézer foltjába, hogy kicsit a foltot kinagyítsam. Így működik egy jó hélium-neon lézer. Ha azonban ezek egyébként olyan lézerek, amelyet valamikor a szovjet hadseregben rendszeresített T-62-es harckocsikba használtak irányzónak, azért van ilyen, jó alaposan össze van rakva egyébként, meg azt is meg lehet nézni, hogy az esztétikára viszonylag kevés, hát hogy is mondjam, hangsúlyt helyeztek a konstruktőrök, de működik, sőt még azt is meg tudja csinálni, amit egyébként más lézer nem nagyon tudna, hogy már majdnem meghal, de még mindig működik, az az alsó folt, az nagyon furcsa, mert a közepén lukas. Egyébként ez egy olyan érdekes eset, amikor a rezonátor rosszul van beállítva, ez még annak ellenére működik, de ilyet, hogyha valaki mesterségesen akar csinálni, akkor sokat kell dolgozni vele, mert innen már nagyon kicsit választja az, hogy nem is működik a lézer. Tehát ott megállni, hogy még pont ezt tudja a lézer, ez azért egy elég komoly kihívás, hát ezt ő magától tudja ez a készülék. Ugye itt ezekben a foltokban megfigyelhetjük a lézernek egy másik érdekes tulajdonságát, ugye olyan kásásnak, olyan hangyásnak tűnik a folt, ezt ugye speklének hívják. Ebben az az érdekes, hogyha megkérdeznénk például itt az első sorban ülő hölgyeket, hogy látják-e, hogy ilyen kásás a folt, azt mondják, gondolom, hogy látják. Különben első sorban jó tanulók szoktak ülni, ők mindig azt látják, amit látni kell. Na de ha megkérdeznénk a rossz tanulókat ott hátul, ők is látják ezt a kásásságot. Sőt, ezt igazából azt tudja ellenőrizni, hogy miről beszélek, aki szemüveges, akinek erős szemüvege van, és leveszi, akkor lehet, hogy már semmit nem lát nagyon, csak a kásás, ugyanolyan élesen kásásnak, tehát a kis foltokat belül azokat ugyanolyan élesen látja. Ez egy nagyon érdekes tulajdonság, ez egyébként azzal van kapcsolatban, hogy a lézernek nagyon interferencia képes a fénye, azaz nagyon szép hullámok ezek. Tehát egy lézerből tulajdonképpen szemben a természetes fénnyel, amilyen mindenféle kis hullámocskáknak a rendszertelen összessége, egy nagyon szép olyan hullám jön ki, ami hullámként tud interferálni, azt szoktuk erre mondani. Egy hasonló gázlézer látható itt, ebben azonban nem a szokásos hélium-neon gázkeverék van, azaz nem a neon az aktív anyag, hanem ez egy hélium-kadmium lézer, csak azt szeretném mutatni, hogy ez pedig egy gyönyörű, erős kék fényt ad, egyszerűen azért, mert egy hasonló kisülési csőben megfelelő módon más gázkeveréket elhelyezve ugyancsak tudunk csinálni lézereket. Vannak széndioxid lézerek, amelyek a távoli infravörös tartományban működnek, azokkal például anyagmegmunkálást szokás végezni. És van egy másik fajta érdekes gázlézer, amivel mi elég sokat foglalkoztunk itt az intézetben. Szatmári professzor úrtól, aki maga is kiváló excimer lézer fejlesztő, kölcsön kértem egy excimer lézer fejet. Ez egy lézer fej, most nagyon nyugodtan tapogatok, jól lehet, hogyha ez be volna élesítve, akkor nagyon nem szeretném ezt csinálni vele. Ennek a lézernek az aktív anyaga valami, amiről középiskolában legalábbis megszokás tanulni, hogy nincsen. Ennek az aktív anyaga, hajtóanyaga ugyanis nemesgáz vegyület, mondjuk kriptonfluorid. Arról azt szoktuk tanulni, hogy a nemes gázok azok éppen arról ösmerszenek meg, hogy nincs nekik vegyületük. Hát nincs is, csak bizonyos speciális körülmények között. Ha valaki elég ügyes, és mondjuk csinál egy ilyen excimer lézer fejet, én most itt kinyitok, és itt mindenféle elektródák, meg ilyen furmányos tüskék, meg minden dolog itten elhelyezkedik, ide rászokás kapcsolni egy megfelelő áramkörrel, mondjuk 40 kV-ot, tehát 40 ezer voltot, aminek hatására mondjuk olyan 10⁸ szekundum ideig mondjuk egy olyan 100 ezer amperes kisülés megy át ezen a csövön. Na attól aztán sok minden történik, többek közt nemesgáz molekulák keletkeznek, amik aztán lézerként viselkednek, és egy ilyen lézer az az ultraébe tartományban szokott olyan 100 megawatt körüli fényimpulzusokat kibocsátani. Ugye ezek azok a lézerek, amiket itt most megnéztünk. A utolsó lézercsalád, amiről még beszélni szeretnék, azok a utóbbi időben nagyon-nagyon nagy tért nyert félvezető dióda lézerek. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy készítünk egy félvezető átmenetet, egy félvezető diódát, amire megfelelő módon áramot kapcsolva lézeraktív anyagot tudunk létrehozni. Ezek tipikusan a vörös és infravörös tartományban működnek, és ezekről már az látszik, hogy ezek nagyon kicsik tudnak lenni, nagyon jó a hatásfokuk, mert például egy ilyen vacak kis valami itt ez. ez nem maga a dióda, ez a dióda ennek csak egy kis része. Itt benne van az elektronika is, ami a diódának a meghajtásához szükséges. Úgyhogy ha ezt én bedugom ide, mégpedig színhelyesen, az azért elég fontos, akkor ezzel oda tudok világítani, és ez bizony versenyezni fog a hélium-neon lézerekkel. Ez szép vörös fény bocsájt ki. Persze, hogyha veszek egy másikat, mondjuk ezt, akkor ezt ide ugyancsak bedugom, és valamiért a katarzis az jóval kisebb. Ezt valószínűleg még a jó tanuló, én azért látom, hogyha nagyon figyelek, de még a jó tanulók se igen látják. Ezzel szemben a kamera igen, mert hogyha a tévére nézünk, akkor amit mozgatok foltot, ott egy ilyen kékes folt mozog. Ezt csak a kamera látja, ez egy infravörös lézer, ez egyébként a 800 nanométer környékén működik. Azért nem látjuk, higgyék el, hogy nem látjuk, mert ez az előzőnek a teljesítményének a 20-szorosát bocsátja egyébként ki. Tehát sokkal fényesebb kellene, hogy legyen, de nem az, mert infravörös, viszont a kamera azért még látja, ugye ezek azok a hullámhosszak, amelyek például távirányítókban vannak, és amelyek például a mobiltelefonok primán látnak, tehát nagyon sok érdekes játékot lehet egy mobiltelefonnal, meg egy távirányítóval csinálni. Aztán van itt egy másik lézer, amelyik meg zölden világít. Az, hogy ez pontosan mit csinál, arra majd később még visszatérünk, hamarosan. Ez minden esetre tehát egy zöld lézer, ebbe is voltak éppen dióda lézer van. Itt van egy másik készülék, ennek már van egy doboza, meg itt látszik, hogy ilyen csövek vannak, ezt azért nem kapcsolom be, mert ez még vízhűtés is kellene. Ez a kis vacak ugyanis ott középen, ez 15 wattot tud kibocsátani, 15 watttal pedig már nagyon szépen lehet vágni akár fémlemezt is. Tehát a dióda lézereknek a nagy előnye az, hogy egészen kisméretben igen nagy teljesítményeket lehet velük előállítani. Ugye hát a lézerek nagyjából valahogy így néznek ki, vagy a felépítésük alapvetően ilyen. Most nézzük meg azt, hogy a lézereknek milyen alkalmazásai lehetségesek. Az első fontos alkalmazás, ami tulajdonképpen egy olyan alkalmazás, amit ha az 50-es években meséltünk volna egy fizikusnak, biztos nem hitte volna el, hogy ilyet lehet csinálni. Itt van egy neodímium jaglézer, erről megbeszéltük az előbb, ez ugyanaz, mint ez, csak egy kicsit nagyobb, hogy ő infravörös tartományba sugároz, tehát ennek a fényét nyilván nem látjuk. Akkor mi az a zöld? Hát ez a zöld, ez a fénynek az oktávja. Az ebből kijövő fénynek a hullámhossza az 1060 nanométer. Tudjuk, hogy olyan 700-750 nanométer környékén ér véget a szemünk érzékenysége, az a mélyvörös szín. Az 1000 nanométer annál hosszabb hullámhosszú, az egyértelműen infravörös, ezt biztos, hogy nem látjuk. Viszont van egy kristály itt, amiben belép ez az infravörös fény, és ott megfeleződik a hullámhossza. Ami kilép onnan, az 530 nanométer, az ilyen élénk zöld. Ez csak azért lehetséges, mert a lézernek akkora a teljesítménye, hogy ezt képes megtenni. Ezt úgy is el tudjuk egyébként képzelni, hogy egy kicsit már többet tanultak fizikát, azok esetleg hallottak olyasmiről, hogy a fény terjedését úgy is el lehet képzelni egy anyagban, mondjuk egy üvegdarabban. Ott vannak atomok, amiket úgy is fölfoghatunk, mint hogyha egy elektron egy kicsi rugóval lenne hozzá kötve az atommaghoz, és amikor jön a fény, akkor ezt az elektron rezgésbe hozza, ez az elektron kibocsátja ugyanazt a fényt, ami őt rezgésbe hozta, és így terjed a fény. Ha viszont a fény elég erős, és jó megrángatja ezt a rugót, akkor nem csak a saját frekvencián kezd el rezegni a rugó, hanem még a kétszeres frekvencián is. Ez ugyanaz a jelenség, amikor túlvezérlünk egy hangszórót, és betorzít, és megjelennek a magasabb harmonikusok is. És egyszerűen az történik egy ilyen kristályban, amit kihasználunk. Ehhez minden esetre arra van szükség, hogy olyan fényteljesítményt tudjunk elérni, amit csak lézerekkel lehetséges, klasszikus fényforrásokkal. Szó sincs arról, hogy ilyen oktávot tudnánk csinálni a fényből. Egyébként ebben a kis hengerben valójában egy dióda lézer van, ami egy kis neodímium lézert hajt, aminek a fényét úgy megfrekvencia kétszerezzük, mint ahogy ott. Tehát igazából ebben benne van körülbelül 20 év lézerfizika, és ezt most már ebben lehet tenni, és mutatópálcaként lehet az egészet használni. De az egésznek a alapötlete itt látható, és itt van az a kis vacak, nem lineáris kristály, ami olyan, hogyha bemegy az infravörös fény, akkor zöld fényé változik belőle. Vannak eléggé speciális lézer alkalmazások. Ez például egy olyan alkalmazás, amikor megpróbáltak lézerből villámhárítót csinálni. Itt van egy konténer, ebben van egy teravattos lézer. Ha a teravattos lézerrel föllövünk az ég felé, és előtte szólunk, hogy ne álljon arra senki, mondjuk helikopter, mert ha ebbe belepislog a pilóta, akkor lehet, hogy a repülőtér mellett száll le, akkor egyelőre itt látunk valamit, ez persze még nem villámhárító. De itt van egy laboratóriumi kísérlet, amiben ugyanezzel a lézerrel átlőttek két elektróda között, és lehet látni azt, hogy a lézer ionizálta a levegőt, és a villám, ez ugye egy ilyen kisülés, az mindig ilyen cikcakos szokott lenni, ilyen egyenes kisülés magától sosincs. Ez olyan, mintha itt egy drót lenne a közepén, és az is van. A lézer, ahogy ionizálta a levegőt egy vékony csíkba, tulajdonképpen egy kis drótot húzott ki a két elektróda között, ezért aztán a kisülés már abba az irányba ment. Ez egy érdekes téma, de hát azért ezt én inkább egzotikusnak tartom, mint ahogy egzotikusnak tartom ezt az alkalmazást is. Ez ugye második Hasszán mecsete Rabatban. Egy nagyon érdekes épület egyébként. Ez a tornya, ez 210 méter magas, és itt egy akkora, ez a mecsetnek ez a fedett része akkora, hogy 25 ezer ember tud benne imádkozni. És mivel a muszlimok szerint a igazi elmélyült imádságot akkor lehet végezni, amikor látjuk az eget, ennek a teteje széthúzható, tehát szét is lehet húzni egy ilyen hatalmas csarnok tetejét, tehát építészetileg ez jó meg van csinálva, de ezért még nem vetítettem volna itt ki, hanem ennek a tetején van egy 25 wattos argonion lézer, amelyik sötétbe bekapcsol és Mekka felé világít, vagy az egész környéken. Az igaz hitűek azok tudják, hogy az imádkozáshoz szükséges irány az merre van. Ezt persze mi is megirigyeltük 2005-ben a fizika évén Szegeden. A mi intézet ablakunkból küldtünk ki egy lézer sugarat a Dóm tornyába, ahol Csiszár tanár úr és tanítványai irányították Kiskundorozsma irányába, ahol Tapodi tanárnő és tanítványai várták a fénystafétát. Ami ugye hát itt lehet látni, hogy itt van az ablakból ki a lézer, föl a Dómba, és akkor a Dóm tornyából ment el ugye valahogy délnyugat felé. Ez volt a fénystafétának az a része, amelyik Baja irányába indította a fény tovább. Én magam kollégáimmal a Öttömösi erdőbe vártam a fényt, és az nagyon jól látszott, úgyhogy gyanítom, hogy a szegedi környéki kocsmahivatalokba elterjedt az a biztos forrásból származó információ, hogy a földön kívüliek lézerekkel támadták Szegedet. Ennél kevésbé egzotikusabb alkalmazások is vannak, így a manapság igazából ezek azok a dolgok, amelyek nagyon fontossá váltak. Hát ugye egy bizonyos fajta speciális anyagmegmunkálást itt is végeztünk, hiszen kilukasztottunk egy gumihártyát. Hát ilyesmiket lehet csinálni, csak nem feltétlenül gumival, hanem sok minden mással. Ugye itt például látunk egy fémlabba furt lukat, itt látunk egy gravírozást, ami egy fém, ugyancsak fémlabba történik. Itt van egy nagyon érdekes alkalmazás, itt gyapjúnak a szabásáról van szó. Ezt széndioxid lézerrel szokták végezni. Nagy előnye a széndioxid lézernek itt az, hogy a gyapjú ugye, amikor elvágják, akkor így felfeslik. A széndioxid lézer az, amikor elvágja, tulajdonképpen nagyon gyorsan elégeti a szálakat, akkor be is égeti a vágott szélt. Tehát a lézerrel vágott szél az nem feslik föl. Az én kollégáim is Szegeden végeznek mindenféle anyagmegmunkálási dolgokat. Különlegesen precíz anyagmegmunkálásokkal foglalkozunk elsősorban. Például Hobbél a kollégámtól kaptam ezt az ábrát, aki szeret ilyen ábrákat mutatni, meg még csúnyábbakat is néha, ahol különböző emberi alkatrészek szerepelnek. Itt például az egyik probléma az, hogy egy ilyen implantátumnak az a része, ami kiáll a fokhúsból, az a lehető legsimább kell, hogy legyen, hogy ne tudjon rajta megtapadni baktériumok. És eredetileg hát mechanikus módon felpolyozott felület még nem elég sima, viszont egy megfelelő lézerkezeléssel ennél sokkal simább, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ez már tízszer simább ennél, tehát bőségesen elegendő arra az alkalmazásra, amiről itten szó van. Ezzel tulajdonképpen eljutottunk az orvosi alkalmazásokhoz. Természetesen a lézerrel vágni is lehet, a lézer szike az egy nagyon régen működő dolog. Pontosan egyébként az egyik lehetséges megoldás az a széndioxid lézer. Ugyanazzal az előnnyel rendelkezik egyébként, mint a gyapjú szabászatban, hogy a széndioxid lézer az nem csak nagyon pontosan tud szövetet vágni, most itt emberi szövetre gondolok, hanem a hajszálereknek a végét beégeti, ezért a hajszáleres vérzést rögtön el is állítja. Ez különösen olyan esetekben nagyon érdekes, amikor például egy nagyon vérbő helyen operálnak, mondjuk egy hangszál polip, vagy egy szemölszerűség a hangszálon, az nagyon kellemetlen dolog, mert ha azt klasszikusan megoperálják, a vágás után a hajszáleres vérzés alig csillapítható, és ráadásul rossz helyen vérzik, tehát elég nehéz körbe rakni vattával, mert a beteg egy idő után majd tiltakozni fog, mert nem nagyon van neki hol lélegezni. Ezzel szemben lézerrel gyakorlatilag vérzés nélkül meg lehet csinálni a műtétet, a beteg lényegében hazamehet utána. Ugye itt igazából inkább én is csak nem a fontosság miatt, inkább csak kuriozitása miatt szúrtam ki egy alkalmazási lehetőséget, amit manapság igen széles körben használnak, ez a lézeres szőrtelenítés. Tehát ugye itt látszik az, hogy ez az ipse, ez valamiért ezzel a szőrével nem volt megelégedve, és most jobban szereti, hogyha ilyen. Itt pedig a hónalján szedette ki valaki a szőrét, hogy én nekem mennyit kéne ahhoz fizetni, hogy a hónom alá engedjek dörrenteni lézerrel, azt nem akarom mondani. Hát itt egy másik alkalmazás van, amikor tetoválást távolítanak el lézerrel. Ugye itt is az történik, hogy vesznek tulajdonképpen a két dolog nagyon hasonlít egymáshoz, azért is raktam őket egy diára. A szőrtelenítés úgy működik, hogy veszünk egy lézert, általában vöröset, például rubin lézert, vagy ilyen diódalézert, mint amit előbb mutattam, aminek úgy állítjuk be az erősségét, hogy a bőr az a fénynek a jó részét visszaveri, különösen a fehér bőr, a szőrt hagymák, szőrtűszők viszont sötétek, azok elnyelik. Tehát olyat úgy kell megválasztani a teljesítményszintet, hogy a bőrnek éppen ne ártson, de a szőrtűszőket roncsolja szét. És akkor így optikailag elroncsoljuk a szőrtűszőket, és az nem tud kinőni újra. Hasonlóan működik a tetoválással is, a tetováláskor használt festék, az bemegy a bőr alá, de jobban elnyeli a fényt, mint maga a bőr, és a megfelelő hullámosztó fényt választunk. Itt megint részben erről beszélünk, itt arról van szó, hogy ez a bőrünk, a fekete lufi meg a szőrhagyma. Úgy lövünk rá, hogy ő ne nyelje el, ő viszont nyelje el, tehát ő fog roncsolódni, miközben a felette levő réteg az intakt marad. Itt is tehát rálövöldözünk a festékanyagra, az kicsi darabokra széttöredezik, és utána azt az immunrendszer elintézi, tehát egyszerűen fölszívódik. Ez ugye elég fontos, mert előfordul az, hogy az ember mondjuk 20 éves korában nagyon coolnak talál egy tetoválást, ami aztán 40 felé haladva már nem annyira cool. Arról nem is beszélek, hogy a tetoválások nagyon gyakran teljesen elhamarkodott módon még neveket vagy más személyes adatokat is szoktak tartalmazni, ami különösen veszélyes, hogyha aktualitását veszti. Mi magunk is foglalkoztunk ilyenfajta vizsgálatokkal, együttműködve a bőrklinikán kemény professzorral és munkatársaival. Ez például a pikkensömör excimer lézeres kezelése, egy ehhez hasonló excimer lézerrel, az abból kijövő ultraibolya fénnyel végeztünk kezeléseket, és meg tudtuk mutatni azt, hogy ezzel a lézerrel jóval nagyobb hatást lehet elérni, mint a szokásos ultraibolya fénycsövekkel.
A kutatásainkat az optika tanszékkel 10 évvel ezelőtt végeztük, illetve akkor kezdtük el, és az volt a kérdés felvetésünk, hogy hogyan lehetne egy olyan műszert fejleszteni, amellyel elérhető lenne az, hogy a pikkensömörös betegeknek csak a tünetes bőrét kezelnénk, ezáltal a tünetmentes bőrt nem kezelnénk szükségtelenül UVB fénnyel, amiről tudjuk, hogy egyébként rákkeltő. Megállapítottuk ezen vizsgálatok során, hogy a pikkensömörös bőrfelület a szokványos UVB dózisnak többszörösével is kiválóan kezelhető, anélkül, hogy a bőrön gyulladást keltenénk. Ezáltal a bőrpirosságot kiváltó dózis 3-4-szeresével is tudjuk kezelni csak a tüneteket, a tünetes pikkelysömlős plakokat, ezáltal a betegek tünetei nagyon gyorsan javulnak. Egyéb betegségek kezelésére is közös fejlesztéseink vannak, itt említhetem az optika tanszékkel közös fejlesztésünket a színen át a kezelésére kidolgozott szabadalmakkal védett új terápiás eljárást, a Rino Light fényterápiát, amelyet ma már szerte a világon mindenütt alkalmaznak nagy sikerrel.
A munkatársainkkal dolgozunk olyan lézereken alapuló eszközökön, amiknek a fő célja az, hogy valamilyen szennyeződést, például levegőben gázokat, idegen gázokat, kormot, ilyesmit mutassunk ki. Az egyik ilyen érdekes része ennek a projektnek, az egy olyan németek által koordinált projekt, amiben mi résztvevők vagyunk. Van egy olyan, egy ki nem mondható nevű, mert nem a reklámhelye, légitársaságnak egy olyan utasszállítógépe, aminek a hasán van egy mintavételező pipa, amin keresztül ez, amikor repül, beszívja a külső levegőt. Ennek a gépnek a hasába van egy olyan kargó konténer, ami teljesen olyan, mint amivel bőröndök szoktak lenni, ilyeneket szoktunk látni, csak nem így kinyitva a repülőtéren, amikor tolják azokat a kiskocsikat. Csak ebben nem bőröndök vannak, hanem mérőműszerek, és ez egy csomóféle levegőparamétert mér. Eközött köztük van, a műszerek között közte van a mi fotoakusztikus vízgőzmérőnk, amivel például hát ilyenfajta méréseket lehet végezni, most nem akarom itt magyarázni, hogy mi micsoda. A lényeg az, hogy ezekkel a mérésekkel például a felhő keletkezésre vonatkozólag jó információkat lehet szerezni, meg egyébként is, ugye szokás nagyon gyakran beszélni az üvegházhatású gázokról, az valamiért furcsán alakult a helyzet, ugye, mert a széndioxidról mindenki tud, a vízgőz pedig sokkal nagyobb hatással van az üvegház jelenség szempontjából, csak neki valamiért jobb a PR-ja, ezért őt nem szokás annyira szidni, meg abból annyival jutsan lehet vele mit csinálni, inkább csak ismerni kellene, hogy oszlik el, és ezért nagyon sok mindent kell még itt mérni. Aztán mérünk mindenféle más dolgot is, próbálunk levegőbe levegő port és hasonlókat mérni, meg csinálunk olyan dolgokat, mint ez. Ezt nem mi csináljuk, ezt a megint csak különböző olajtársaságok csinálják. Amivel mi foglalkozunk, az egy gumigyár által kiadott megbízás. A gumigyárakban néhol szoktak csinálni flexibilis tömlőket, ezeket a fúrótornyokon levő ilyen, hát valamiket, flexibilis tömlőnek nevezik. Van itt egy ilyen flexibilis tömlő darab, amiről nem olyan könnyű megmondani, hogy flexibilis. Egyrészt alig bírom megemelni, és ezt meghajtani természetesen nem tudom, de a tenger, amikor a fúrótornyot hintáztatja, bizony meg tudja hajtani, és ennek azért olyan a fala, hogy 350 bár nyomással megy benne a gáz. És a gumigyári kollégák, azok szeretnék tudni azt, hogy mekkora például a metán áteresztő képessége ennek az anyagnak, mégpedig azt szeretnék tudni, hogy olyan nyomáson, meg olyan hőmérsékleten, ahol használják, ott mit csinálnak ezek az anyagok. Ezért kidolgoztunk egy olyan módszert, amivel 1000 bár 120 Celsius fokos méréseket tudunk végezni. Betettünk ide a sarokba egy készüléket, ami miközben mi csendesen üldögélünk, én meg hangosan járkálok, szépen mér. Most megnézem azt, hogy ebbe a teremben mennyi most az ammónia szint. Tehát itt, ahol kezdődött, itt 16 ppb volt az ammónia szint. Most 128-nál tartunk. Nem akarom azt mondani, hogy ki volt ez. De azt sejtjük egyébként, hogy például a dohányosok azok itt furutják, mert a dohányosok több ammóniát bocsátanak ki, mint a nem dohányosok. Most egyébként azért ez, tehát nem kell kiszaladni még a teremből, nincs közvetlen életveszély, mert ez a szint, ugye ppb-t mondtam, ez egy rövidítés, ez annak a rövidítése, hogy part per billion, tehát egy milliárdod rész. Ez azt jelenti, hogy ha egy ppb, vagy mondjuk kezdetben 15 ppb volt a koncentráció, ez azt jelenti, hogy egy milliárd nitrogén és oxigén molekulát, vagy tehát levegő rendes molekulája esik egy darab ammónia molekula, úgyhogy még az a 100 ppb se olyan veszélyes, de ez egy, azt mutatja azt, hogy ez a műszer bizony szépen érzékenyen képes az ammóniát mérni. Mondtam, hogy vissza fogunk még térni a lézeres fúzióra. Most igazából az előadásnak az záró részében egy kicsit arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan tovább, merre, mi az, ami most igazán a kutatásnak az élvonala. Az egyik ilyen projekt, amit ha nagyon ambíciózus lézeres projektekről beszélünk, mindenképpen meg kell említeni, az a Livermore, Amerikában a Livermore laboratóriumban ez a lézeres fúziós projekt. Tehát ez egy olyan lézer, amiben itt, ebben a nagy teremben vannak ilyen nagy csatornák, ahol 192 darab hatalmas lézersugár halad. Ezt a 192 darab lézersugarat, ezt egy ilyen céltárgy kamrában lefókuszálják egy ekkora kis céltárgyra, ez egy aranyhengerecske, ennek a belsejében van a trícium-deutérium keveréket tartalmazó kis labdacs. Amit itt megcéloztak az az, hogy egyrészt 100 millió Celsius fok lesz abban a kis gömböcskében, másrészt a fénynyomás, mert a fénynek van mechanikai hatása is, csak ezt nem olyan könnyű kimutatni, mert vagy rettenetes nagy intenzitás kell hozzá, mint itt, vagy nagyon kis eszköz, ilyet csinál Ormos professzor a Tisza túlsó partján, aki kis, apró kis propellerecskéket csinál, amit mikroszkóp alatt fénnyel hajt. Az is a fénynek a mechanikus hatása, meg az is a fénynek a mechanikus hatása, az eltileg gázhalmaz állapotú anyagot, azt az ólom sűrűségének a százszorosára összenyomja a fény. Tehát nincs olyan sűrű anyag a Földön, messze nincs olyan sűrű anyag a Földön, mint amilyenre a fény összenyomja itt a gázt ebben a kísérletben. Ugye ezt körülbelül azt lehet mondani, hogy ez egy recept, hogy hogyan csináljunk csillagot. Ugye a Lawrence Livermore-ban a fizikusok nem azt mondják a barátnőnek, hogy kedvesen válasszunk csillagot, azt mondja, hogy kedvesen csináljak neked egy csillagot, és akkor lő egyet, és itt lesz egy csillag ennek a belsejében.
Ha a lézerfényét lefókuszáljuk mikroszkopikus méretekbe, akkor egy átlagos, manapság könnyen elérhető lézernek is az ereje elég lesz ahhoz, hogy mikroszkopikus tárgyakat manipulálni tudjunk vele. Tehát meg tudjuk ragadni őket, arra tudjuk tenni, meg tudjuk őket lökni. Tehát remekül használhatók mikroszkopikus méretű testek, például biológiai objektumok vizsgálatára. Ugye a biológiának az alap egységei például a sejtek, illetve a sejtméretű szervecskék, és ezeknek a vizsgálatára remekül használható mikroszkóp alatt, és ennek a eljárásnak a összefoglaló neve az optikai mikromanipuláció. Sejten belüli mozgásokat lehet ezzel vizsgálni, hogy különböző sejten belüli szervecskék azok hogy vannak egymáshoz kötve, hogy mozognak egymáshoz képest, ezeket megfogjuk, arrébb húzzuk, mi történik. Azon kívül a sejten belüli molekuláknak a tulajdonságait lehet ezzel vizsgálni, tehát például egy DNS molekulát, ugye a DNS az egy rendkívül fontos biológiai molekula, amelyik az örökítő anyag, ez tárolja a biológiai információt, ennek a mechanikai tulajdonságait határozták meg lézercsipesszel, széthúzzák, széttekerik, nézik, hogy milyenek ezek a tulajdonságok. Ezek nagyon fontosak, mert ahhoz, hogy megértsük a biológiai információ feldolgozás fizikáját, ahhoz ezeket a fizikai paramétereket ismerni kell.
A másik nagyon érdekes fejlődési irány, ami tulajdonképpen megint csak egészen új utakat nyit a fizikában, az az attofizika. Itt megint egy új prefixumot. Ezelőbb pozitív irányba mentünk, a giga nem volt elég, a teráról beszéltünk, egyébként itt peta és exavattok is elő szoktak időnként fordulni. Itt meg a szekundumokról beszélünk. Ugye a millisekundum, mikroszekundum, hát ezek unalmasak. A nanoszekundum se nagyon érdekes még, ma már a pikoszekundum se az igazi. Én még amikor 10 évvel ezelőtt femtoszekundumos kísérleteket végeztem, az még akkor elég érdekes volt, de ma már attoszekundumokról beszélünk. Ez ugye 10-18-on szekundum. Jó, de most miért van erre szükség? Hát erre azt szoktam mondani, hogy képzeljük el azt, hogy a szemünk az olyan, hogy mondjuk egy 5 másodpercre 5 másodpercig egymásra rakja a képeket. Tehát nem tudunk szétválasztani eseményeket, amelyek 5 másodpercnél gyorsabban történtek. Akkor valószínűleg a világ legostobább sportja az a rudugrás lesz, mert mit látunk? Azt látunk, hogy a pasas ilyen furcsán mozog, és utána fekszik a matracon. Mert ezt nem látjuk, amitől a rudugrás érdekes. Hát a természet maga is ilyen, azért kell attól szekundumos vizsgálat, mert egy csomó dolgot, amit igen gyors folyamatok csinálnak, nem látunk, ha nem tudjuk ezt kellőképpen fölbontani. Na itt például az történik, hogy a fény kirántja az elektront a molekulából, majd pedig visszalöki, és ez a visszalökődő elektron, ez gyakorlatilag olyan, mintha átszúrnánk valahogy az elektronfelhőt, ezt ugye tomográfiának nevezik, a tomográfia az pont így működik, röntgenfotonokkal átszurkáljuk a vizsgálandó anyagot, és ezeknek a viselkedéséből meg tudjuk mondani, hogy az térben milyen. Na és hát ezekkel a vizsgálatokkal például föl lehetett térképezni a nitrogén molekulában az elektronfelhőt. Itt az egyik ábra a számított elektronfelhő eloszlást mutatja, a másik kísérletileg mértet. Tehát ezzel a módszerrel egy molekulán belül térbeli képet lehet kapni arról, hogy az elektronok felhő az hogyan néz ki. Hát ezek azok a dolgok, ami miatt például atomfizikán keresztül, vagy a nagy precizitású méréseken keresztül a lézerek biztos, hogy a fizika teljesen optikától független területein is, a következő néhány évben is további igen jelentős áttöréseket fognak hozni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!